Az Isten tiszteleteinken egy igehirdetés sorozatban vagyunk együtt, és arra keressük a kérdést, hogy mit jelent Isten szövetségében élni, mit jelent az, hogy Isten szövetségre lépett velünk, és nekünk az ő népeként, az ő gyermekeiként, ez miben hív bennünket ennek a szövetségnek a megújítására, a változásra, milyen kihívások elé állít ez ma bennünket. Minden igehirdetés sorozatnak az előnye az, hogy így lehet tényleg lépésről lépésre haladni, bejárni egy utat. A nehézsége az nyilván, hogy hosszabb időt ölel fel. Ha esetleg valaki először van, vagy vendég, akkor ne ijedjen meg, azért lehet kapcsolódni attól, hogy nem hallottuk akár az előző lépéseket, de néhány mondatot mondok, mielőtt felolvasom a mai igét, hogy értsük talán, hogy a folyamatban hol is tartunk. Három nagy részből áll az igehirdetés sorozat. Az első a szövetségnek a teológiai, bibliai hátteréről szólt, hogyan van jelen a szövetség motívuma Isten kijelentésében. A második blokk, amiben most vagyunk, ez a szövetségnek a történeti oldala, hogy bontakozik ki a Szentírásban az a nagy történet, ami ennek a világnak a története, teremtéstől új teremtésig, ahogyan Isten ebben megmutatja, hogy hogyan hozza be a szövetség motivumát, hogyan akarja az embert a vele való kapcsolatban megragadni és megértetni azt, hogy mit is szánt neki. És a harmadik blokk pedig kifejezetten majd a kapcsolatokra, az emberi kapcsolatok különféle dimenzióira fog majd koncentrálni, hogy ott mit jelent a számunkra az, hogy mi Isten szövetségében élünk. A teremtésről és a Noéval kötött szövetségről volt szó az elmúlt vasárnapokon, ma pedig az Ábrahámmal kötött szövetség lesz előttünk. Aki járt hittanra, vagy gyermekisten tiszteletre, vagy van valami kis háttérismerete annak, Ábrahám benne van a 10 legismertebb bibliai szereplő között valószínűleg, és tudja is mondani akár az aranymondásokat, vagy a történeteket, hogy Ábrahám idehívő atya, Ábrahám, akit Isten elhív a földjéről, Ábrahám, akinek a gyereke majd ugye Izsák, szóval, hogy megvannak ezek a dolgok. És nehéz is olyan történettel mit kezdeni, amit ugye nagyon-nagyon ismerünk. Ha egy ilyet olvasunk a Bibliában is, akkor az ember elkezdi olvasni, jaj, ezt tudom, persze tudom, és akkor így körülbelül mondjuk. És nagyobb kihívás szerintem ezekkel a történetekkel akár szembenézni, hogy erre időt adni magunknak, vagy közel engedni, hogy nagyon könnyen lehet, hogy olyan részletek vannak benne, ami lehet, hogy eddig nem volt fontos. Vagy ami most, az itt és mostban, Isten fontossá, vagy súlyossá tesz a számunkra. Több fejezeten keresztül bontakozik ki Ábrahám története. Én ebből a 15. fejezetből olvasok csak néhány verset. Ez konkrétan az a momentum, amikor Isten szövetséget köt vele, amikor a szövetségkötési aktus van előttünk. Senkit ne zavarjon meg, a történetben még Abrámnak hívják, mert majd ezután lesz a névváltozása, amikor majd Isten azt mondja, hogy most már Ábrahám a neved, szóval itt még Abrámként találkozunk vele. Mózes első könyvéből a 15. rész 7-től 21. verseig olvasom. Azután ezt mondta neki, én az Úr vagyok, aki kihoztalak Úr Kazdimból, hogy neked adjam örökségül ezt a földet. Abrám ezt kérdezte. Ó, Uram, Uram, miből tudhatnám, hogy én öröklöm azt? Ezt mondta neki. Hozd nekem egy 3 éves üszőt, egy 3 éves kecskét, és egy 3 éves kost, egy gerlicét és egy galambot. Elhozta neki mindezeket, aztán középen ketté hasította őket, és mindegyiknek a két felét egymással szemben helyezte el. A madarakat azonban nem hasította ketté. Ekkor ragadozó madarak szálltak a húsdarabokra, de Abrám elkergette őket. Napnyugtakor azután Abrám mély álomba zuhant, és rémítő nagy sötétség borult rá. Ekkor az Úr ezt mondta Abrámnak. Tudd meg, hogy a te utódaid jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék. Rabszolgákká teszik, és nyomorgatják őket 400 évig. De ítéletet tartok azon a népen is, amelyet szolgálnak, és azután majd nagy vagyonnal kijönnek onnan. Te pedig békességgel térsz őseidhez, és késő vénységedben temetnek el. Csak a 4. nemzedék tér vissza ide, mert az emória gonossága még nem telt be. Amikor lement a nap, és korom sötét lett, hirtelen füstölgő kemence és tüzes fákja ment át ezek között a húsdarabok között. Ezen a napon kötött az Úr szövetséget Abrámmal, és ígérte meg neki, a te utódaidnak adom ezt a földet, Egyiptom patakjától a nagy folyamig, az Eufráteszig. a kénieket, a kenizieket, a kadmóniakat, a hettitákat, a perizieket, a refáiakat, az emóriakat és a kánaániakat, a girgásiakat és a jebúsziakat. Amikor hallgatjuk, olvassuk Isten igéjét, akkor többféle lehetőségünk van, hogy hogy viszonyuljunk hozzá, és a legnehezebb valószínűleg egyszerűen csak kitenni magunkat neki, hogy így szólítson meg Isten ezen keresztül úgy, ahogy akar. Az ember, amikor elolvas egy ilyen szakaszt, amiben idegen szavak vannak, idegen helységnevek, egy fura szokás, valami nagyon tőlünk, egy civilizáltságtól távol lévő dolog, állatokat ketté hasítani, és így ketté rakni őket, hogy a két felük ott van, hogy el tudjuk képzelni, hogy ez ilyen fusztustalan lehetett, és hogy Isten, mint egy ilyen füstölgő fákja, meg egy kemence, így átmegy közte, szóval, hogy olvassuk ezeket a nehezen értelmezhető képeket, akkor az egyik lehetőség, hogy azt mondjuk, hogy hát, megint egy bibliai szakasz, aminek talán kevesebb köze van a mi életünkhöz, és eltávolítjuk magunktól. Gyakran járhat így az ember, hogy így elolvassa, elsőre nem jön át, nem az van itt, hogy ne félj, mert megváltottalak, jaj, de jó, hanem így nehezebb, és akkor tartunk egy távolságot tőle, hát, ez nem annyira a mi történetünk. Másik véglet, amivel gyakran találkozom, hogy az ember rögtön elkezdi magát benne keresni, és úgy egy az egybe magára vonatkoztatja, hogy hát tényleg itt van Ábrahám, és hogy így, hogy magunkat rögtön beletesszük ebbe a szerepbe. Jaj, biztos Isten nekem is így szól, valahogy ugyanazt akarja velem, és hogy nagyon-nagyon könnyen azonosulunk mondjuk egy pozitív főhőssel a szereplők közül, és úgy nagyon könnyen magunkra vesszük, hogy ez nekünk szól, nekem szól, igen, én is pont ilyen helyzetben vagyok, hogy szükségem lenne arra, hogy Isten megóvjon az ellenségeimtől. Köszönöm, Uram, meg is van az üzenet. És így ilyen kompakt, gyors módon találunk valamit, amivel azonosulunk, mert magunkat keressük a szövegbe gyakorlatilag. És sokkal nehezebb az, hogy talán nagyobb összefüggésekbe próbáljuk megérteni, és kicsit inkább úgy kóstolgassuk, és engedjük, hogy ezen keresztül érjen el, vagy szólítson el bennünket Isten. Lehet, hogy nem is itt az Isten tiszteleten fog valami összeállni, hanem majd később, vagy holnap után, ugye az utóhatásaként. És az a szívemnek a vágya, ezért imádkozunk, hogy ezen az Isten tiszteleten valahogy így tudjunk találkozni ezzel a szöveggel is. Mert hogy a nagyobb összefüggés az, amit mondtam már a bevezetőben is, hogy egy nagy történetet látunk magunk előtt, ahol Isten bemutatja ennek a világnak a történetét, és ebben, hogy a nagy harmadik állomás az, amikor Isten szövetséget köt Ábrahámmal és az ő utódaival, és ugye Izrael történetében bontakozik ki az Isten szövetsége. Ennek vagyunk a gyújtópontjában, innen indul ki minden. Isten kiválaszt egy embert, ismétlem egy embert, Ábrahámot, egy idős ember, és azt mondja, hogy belőled egy népet fogok támasztani. Fura, hiszen abban az időben is már egy csomó nép élt a földön, és Isten nem egy kész népet választott ki, hogy megmutassa rajtuk az ő hatalmát, hogy demonstrálja azt, hogy ő kicsoda, hanem kiválaszt egy embert, és rajta keresztül valami rendkívüli dolgot fog elérni. És ennek a történet sorozatnak, amit itt látunk Ábrahámnál, tulajdonképpen ez a lényege és ez a fókusza, hogy Isten egy bűnös emberrel, ugye a bűneset után vagyunk, egy bűnös emberrel, akit mégis kiválaszt magának, és az ő utódaival valami rendkívülit fog tenni. Rajta keresztül valami különlegeset fog megmutatni önmagából. Ábrahám a zsidó nép ősatja, a hit példaképe, de korán sem tökéletes ember. Ahogy olvassuk ezeket a történeteket róla, kibomlik előttünk, hogy nagyon sok küzdelme volt, nagyon sok mindent lehet, hogy érted, de nem mindent értett meg jól. Próbált néha a saját esze, a saját maga kútfőből táplálkozva dönteni, és hozott jó meg rossz döntéseket is. De mégis valamilyen módon egy Istennek kedves személy volt. Szintén a bevezetőben említettem, hogy úgy látom, és lehet úgy ma előttünk ez a történet is, mint ami sok-sok lehetséges üzenet mellett, és azok fölött valahol arról szól, és a néppel kötött szövetség is arról szól Istennek, hogy megmutassa, hogy ő az Úr, hogy ő valóban uralkodik, hogy ő tényleg neki hatalmában áll bármit megtenni. Neki hatalmában áll egy idős emberből egy népet támasztani. Neki hatalmában áll egy olyan régióban, ahol ez a nép élt, megmutatni az ő dicsőségét. És ehhez egy nagyon fontos dologra szükség van, mégpedig arra, hogy ő irányítson. Ábrahám története a kontroll elengedésének a története. És utólag nekünk ezt nagyon könnyű így látni, és azt mondani, igen, megérte. Milyen jó dolog volt, hogy Ábrahám ezt megtette, hogy hitt az Istennek, hogy rábízta magát, hogy elhitte, amit neki ígér, és hogy pontosan úgy tette legalábbis igyekezett, amit ő kért. Így utólag, hogyha lehetőségünk lenne mondjuk beszélgetni ezzel a bibliai szereplővel, és üzenni neki valamit, akkor valószínűleg visszaüzenénk neki, hogy tarts ki, Ábrahám, megéri, ha tudnád, hogy mi lesz ebből, tényleg nagyon fontos, meg tudjuk erősíteni ezt a dolgot, de hát nyilván ezt nem tehetjük meg. És utólag nagyon könnyű bólogatni, igen, jól tette Ábrahám, amit tett. De egy pillanatra belehelyezkedünk, megpróbálunk az ő helyzetébe belehelyezkedni, hogy mennyi bizonytalansággal járt ez az egész, akkor talán el se lehet hinni. Hogy mennyire nagy kihívás volt azt mondani, hogy Isten ezt mondja, hogy ide menjek, akkor oda megyek. Isten azt mondja, hogy nagy néppé leszek, nincs is gyerekem. De nem baj, majd valahogy megadja. És akkor megszületik, és de hát ez csak egy darab. Tehát, hogy lesz ebből? De az Isten majd tudja. Sokkal nagyobb kihívás volt, és azt gondolom, hogy ezt csak úgy lehetett ezt az utat bejárni. Hogy Ábrahám valahol újra és újra megharcolva átengedte az irányítást az Istennek. És az, hogy ő hitt, és hogy bízott, ez ebben mutatkozott meg, hogy végső soron újra és újra elismerte, Uram, te vagy az Úr, te vezetsz, legyen, ahogy te akarod. Azt látjuk ráadásul, hogy ez azért nem is ment ilyen könnyen, még később fogok erről majd beszélni. Nagyon érdekes egyébként, mert az embernek ezt az irányítást kiengedni a kezéből, ezt olyan könnyűnek tűnik, hogy na jó, akkor rábízom Istenre a dolgokat. Néha éneklünk is, vannak is ilyen énekek, amiben ezt minden tudadok, Uram, rád bízom, legyen, ahogy akarod. De hát, ha mélyen magunkban nézünk, akkor a legfontosabb döntéseinknél, meg amúgy is, leginkább eszünk ágába sincs kiengedni a kontrollt. És ez a kultúra, amiben élünk, az két dolgot mond, vagy két szélsőséges formában van ez a jelen. Az egyik az, hogy irányítsd az életedet, és legyen felelős a döntéseidért, és tényleg a kontrollnak a birtoklása, az egy erény. Másrészt pedig van egy ilyen állapot is, amikor nagy ritkán az ember teljesen kienged, és mondjuk teljesen elveszti, vagy elengedi a kontrollt, és például ez tipikus, amikor valaki végdolgozik egy hetet, és akkor a hét végén elmegy bulizni mondjuk a barátaival, és akkor nagyon-nagyon sok olyan dolgot megtesz, amit egyébként nem tenne meg. És se józanság szempontjából, se döntések, se mérlegelés szempontjából vállalhatatlan az a dolog. Tehát ilyen teljes kontrollvesztés. És hát ez nyilván ennek az ellenpontja, ugye? És ez a kettő, ez ismeretes a kultúránkban. De valahogy az Isten követésében és a szövetségben való élésben, ugye egyikről sincs szó, hanem valami olyasmiről van szó, hogy te ember maradsz, és felelős maradsz a döntéseidért, tehát kell dönteni, irányítani, de hogy lépésről lépésre, valahogy átengedni Istennek a vezetést, valahogy az ő hatása alatt állni, valahogy a lélek vezetése alatt állni, és ez egy nagyon nagy kihívás. Mindeközben pedig az embernek az egyik alapszükséglete, hogy az élete a sorsa felett érezze azt, hogy hát valamilyen hatással van. Ugye ez kontrollszükségletnek nevezik. Tehát, hogy ne az legyen, hogy csak itt sodródom, és fogalmam sincs, mi fog velem holnap történni. Az az ember, aki átengedi Istennek a kontrollt, az tulajdonképpen rábízza magát valakire, aki nála erősebb és jobban látja a dolgokat, és ezáltal lesz jobban biztonságban. Nézzük egy kicsit meg, hogy hogyan is történt ez a szövetségkötés. Mert ez a háttere egy kicsit a történetnek, de jó, hogyha értjük azt, hogy pontosan mi történik itt. Viszonylag jól körülhatárolható és megmagyarázható ez. Számunkra teljesen idegen ez a képi világ, de hogyha azt mondanám, hogy akkor beszéljünk arról, hogy mondjuk hogy kell szerződést kötni manapság, akkor mindenki tudná, valószínűleg életében már kötött szerződést, valamilyen fajtát, hogy ezt mi kultúránkban úgy szokták, hogy mindenki papír alapon, ugye kinyomtatnak egy szerződést, annak van egy szövege, általában jogi szöveg, vagy valami olyan dolog, ami jó, világosan megfogalmazható, nem érzéseket tartalmaz, nem tudom, tehát egy fix szöveg, végén van egy aláírás, van egy dátum, azt fel lehet utána használni, hogy mi így szerződtünk. Hát az ókorban meg így szerződtek az emberek, amit itt látunk, nem a mindennapi emberek, hanem mondjuk az uralkodók, a fejedelmek, akik egymással valami nagy horderejű döntést akartak meghozni. Amit itt látunk, az egy hetit a szövetségkötési szokás. A lényege az volt, hogy fogtak állatokat, általában áldozati állatokat, amiket ketté vágtak, egymással szembe kitették ezeket a félbevágott állatokat, átmentek a félbevágott állatok között, és vagy ki is mondták, vagy nem mondták ki, mert mindenki tudta, hogy milyen mondat tartozik ehhez. A mondat, ami ehhez tartozott, hogy úgy vágjanak engem ketté mindezeket az állatokat, hogyha nem tartom meg a szövetségemet. Tehát ez egy nagyon súlyos, nagyon komoly döntés volt. Ez van itt előttünk. Milyen érdekes, hogy Isten oly módon köt Ábrahámmal szövetséget, amit Ábrahám és a környezetében lévő emberek megértettek. Másféle módon is megtehette ezt volna, de hogy belemegy abba a kulturális keretbe, ami akkor elfogadott és érthető volt. Valamilyen módon megpróbálja az érthetetlent érthetővé tenni a számukra. Egyébként maga a történet is úgy kezdődik, mint az akkori ilyen szokásos szövetségkötések. Hogy a szövetségre lépők bemutatkoznak, elmondják, hogy kik ők, elmondják a történetüket, hogy hogyan kapcsolódtak, mi közük van nekik egymáshoz. Nyilván Isten az, aki ebben az egészben egy elkezdi, azt mondja, én vagyok az Úr, aki kihoztalak téged Úr Kazdimból. Történelmi visszapillantást látunk, és ezzel rögtön el is helyezi az egészet kontextusba, hogy figyelj, Ábrahám, te azért lehetsz most itt, és azért van ez az egész szövetségkötés, mert én fogtam, és az életedet kiemeltem valahonnan, megszólítottalak, és elhívtalak téged. Nagyon érdekes azt, hogy egyébként ennek a leírásnak van több ilyen törése. Azt mondják az írásmagyarázók, hogy nem úgy történik, hogy csak Isten beszél, és aztán talán csak megvan leírva az áldozati cselekmény, hanem elkezd Isten beszélni, akkor utána elkezdik az áldozati cselekményt előkészíteni, akkor utána megint félbeszakítja Istennek a kijelentése arról, hogy mi lesz a jövő, akkor utána jön az álom. Szóval, hogy így van benne egy kicsit egyenetlenség. És ez is arról beszél a számunkra, hogy miközben voltak megszokott formák, Isten ezek felett áll. Mert hogy nem csak a forma a lényeg, hanem az, amit itt Isten mond. Nagyon szép, és nagyon őszinte Isten részéről, hogy egy ilyen szövetségkötésben beszél Ábrahámnak a jövőről. Hiszen világos, hogy ami itt történik vele, az leginkább nem, vagy nem csak róla szól, hanem az ő esetében nagyon nagy jelentősége van annak, hogy de mi lesz ebből. És megtehetné Isten, hogy azt mondja, figyelj ide, Ábrahám, ne haragudj, de semmi közöd ahhoz, hogy mi lesz ebből. Úgyse fogod megélni. Maradjunk annyiba, hogy jó lesz. Nem ezt teszi, ugyanakkor nem is tárja fel előtte az egész igazságot, vagy hát az egész valóságot. Nem mondja el neki, hogy ha tudnád, mit fognak csinálni az utódait. Ha tudnád, hogy fognak majd ellenállni nekem, meg mi lesz. Szóval nem rak le túl nagy terhet, de nem is hagyja teljesen homályban, hogy mi fog következni. Hanem elé tárja azt, hogy ő vele lesz, meg hűséges lesz. Egy másik helyzetben, Ábrahám történeteiben elmondja azt is, hogy annyi utódod lesz, ahány csillag van az égen. De azt is elmondja, hogy jövevények lesznek, és az egyiptomi szolgaságot, a 400 év fogságot felfesti előtte, hogy Ábrahám, ez is benne lesz. És aztán elmondja azt is neki, hogy de te békés öregkorban fogsz meghalni. Nagyon különleges az is, ahogy, most nem tudom, mennyit értetett Ábrahám, de Isten azt is elmondja neki, hogy és egyébként én vagyok a történelemnek az ura. Elmondja, hogy azok a népek, amelyek ott élnek Kánaán földjén, jelenleg, mármint amikor Ábrahám ott van, és még most ők laknak itt, de majd a te utódait fognak itt lakni, ezek felett ítéletet fogok tartani. Ismerem őket, tudom, hogy ők kicsodák, őket nem választottam ki, és én ő fölöttük is úr vagyok. Nagyon megdöbbentő, és ez csak egy ilyen kis villanás. De ebben is megmutatkozik az, ugye? Én gyakorlom a kontrollt. Én vagyok az Úr. És Ábrahám, ugye látod, hogy ez jóval több, mint azt, hogy ezt felfoghatnád, vagy megérthetnéd. Az, hogy Isten Úr, és ilyen szinten kézben tartja a dolgokat, ez egy igazság, lehet egy dogmatikai tétel, mi is elmondhatjuk, de ne gondoljuk, hogy ezt teljességgel fel tudjuk fogni. Ez nagyon-nagyon messzire visz, és nagyon sok látszólag ellentétes dolgot tartalmaz, ugye? Hogy na jó, de hát akkor Isten az Úr, mondjuk ezek felett, a népek felett is, akkor miért engedi, hogy gonoszok legyenek? Miért nem változtatja őket meg? És nagyon sok ilyen teoretikus, vagy tényleg igazi kérdést is feltehetnénk. És ez itt nem derül ki, de az igen, hogy Isten tud arról a helyről, ahol majd a választott nép élni fog, és ő készíti a terepet az ő számukra. Nagyon izgalmas, hogy ezek után megtörténik maga a szövetségkötés, és azt látjuk, hogy ugye ezek a fényjelenségek, ez a fáklya, meg a füstölgő kemence, ami nyilván azért ilyen képek, mert hogy leírhatatlanak. Tehát, hogy valami olyan jelenés, vagy olyan találkozás volt, amit nagyon nehéz ilyen földi formákhoz kötni, de ez így átmegy az állatok között. És Ábrám pontosan tudja, hogy ez Isten, vagy Istent képviseli. És Ábrahámnak nem kell átmennie az állatok között. Ez nem azt jelenti, hogy rá nem érvényes a szövetség, és őt nem kötelezi el ez a dolog, hanem ez is jel. Jelzi azt, hogy Isten és ember között olyan értelemben nem egyenrangú ez a szövetség, mint ahogy abban a korban is két király vagy két fejedelem között teljesen egyenrangú a felelősségvállalás. Az Isten az, akire nézve, az ő hűségére nézve történik ez az egész. Ő garantálja a szövetséget. Az ember feladata pedig nyilván, hogy kövesse ebbe őt, de megmutatkozik az, hogy az ember ebben nem tud igazán magától hűséges lenni. Mindig rászorul az Isten hűségére. És ez azért érdekes a számunkra, mert megmutatkozik itt ebben valami nagy titok a szövetség tartalmából. Ugye a szövetség az Isten való kapcsolódásunknak a kerete, és a tartalma pedig a kapcsolat. És megmutatkozik itt ebben az, hogy egyetlen más kapcsolathoz sem hasonlítható az életünkben. Az ember nagyon szeretné az Istennel való kapcsolatot leegyszerűsíteni, vagy analógiákat képezni, hogy biztosan akkor olyan, mint az, aki a legjobban szeretek, mondjuk, mint a szüleimmel, vagy a házastársammal, vagy a legjobb barátommal, vagy akárkivel a kapcsolat, olyan, mint. Nem lehet egyikhez sem hasonlítani. Nem egy hagyományos aláfölé rendelt kapcsolat, de nem is mellé rendelő. Nem lehet igazából megfejteni. Mert nem az a lényege, hogy hasonlatot kapcsoljunk hozzá. Egyik hasonlat sem fedi le teljesen, hanem hogy egyszerűen elfogadjuk, hogy teljes mértékben rászorulunk, és tőle függünk, de közben ő ezzel a függéssel Isten nem él vissza. Mert nem uralkodni akar rajtunk, nem egy despota, aki rabszolgákat keres, hanem mennyei atya, aki azt akarja, hogy megértsük, hogy ő a gyermekeivé szeretne bennünket fogadni, sőt, mi már a gyermekei vagyunk. És ebben a kapcsolatban mégsem várunk ilyen haveri viszonyban egymással, hanem követjük őt, és engedelmességre hív bennünket, rendkívül összetett. Megmutatja tehát Isten Ábrahámnak is, mindannyiunknak is, hogy ő szövetséges társ akar lenni. Na de miért köt Isten szövetséget? Másodszor egy picit ezzel foglalkozzunk. Adhatunk erre egy ilyen egyszerű választ, hogy hát mert így gondolta. Tehát ez a terv, ez a nagy terv, kiválaszt egy embert, mindegy is a személye, mindegy, hogy Ábrahám, vagy hogy hívják, ő belőle lesz egy nép, rajta majd Isten megmutatja az ő dicsőségét, majd bebizonyosodik, hogy hát igen, ezt a törvényt meg kéne tartani, de nem sikerül, kiüresedik az áldozat, na majd eljön Jézus, abban helyreállítja, mi már látjuk az egészet. És most mégis fontos ez a kérdés, hogy jó, de hogy miért van egyáltalán erre szükség? És arra szeretnék most fókuszálni, hogy ezen keresztül is valahol az mutatkozik meg, hogy a szövetségen keresztül Isten meg akarja mutatni az embernek saját magát. Milyen érdekes, hogy az egész szövetségkötési aktus azzal a kijelentéssel kezdődik Isten részéről, amit majd később Mózesnek is mond. Ábrahám még nem tudja, hogy ezt fogja mondani Mózesnek, mert hogy ez a neve, hogy én az Úr vagyok. Ezt majd ugye a csipkebokornál, amikor megkérdezi Isten Mózes, hogy de hogy hívnak, ki küldött hozzájuk, akkor azt mondja, mondd nekik, hogy a vagyok küldött hozzájuk. És ez Isten egyik számunkra legfontosabb, érthető meghatározása, hogy ő az örök létező. Én vagyok. És ez a szövetségkötésnek az egyik legnagyobb, legfontosabb fókusza, hogy ez nyilvánvalóvá váljon. Ez adja a szövetségnek a kontinuitását, a folyamatosságát, hogy Isten az örök létező, aki nem egy ilyen elvekben vagy valami filozófiai rendszer szerint örök létező, hanem a megtapasztalható örök létező. Isten kijelenti magát Ábrahámnak, és egy idős ember számára, aki tényleg már 80 fölött volt, amikor ez történik vele, ennek nagyon nagy súlya van. Ő nem az az ember volt, aki előtt még ott állt az élet, és 20 évesen ott állt, hogy na jó, hát én is vagyok, és tudom, hogy még sok van előttem, hanem valaki, aki már a vége felé járt az életének. És ebben a szövetségkötésben, és ebben a fókuszban megmutatkozik az, hogy Isten a létező, és megmutatkozik az, hogy ezért ez az alapja annak, hogy lehet benne bízni. Gondoljuk csak el, nincs jobb ötletem, mint az emberi kapcsolatok szintje, hogy mi az a kapcsolat, mi az a része az emberi kapcsolatnak, amiben lehet építeni arra, hogy a másikra számíthatok. Hát az, hogy ott lesz, hogy van, hogy ha megbeszéljük, akkor megcsinálja, hogy számíthatok rá, hogy felveszi a telefont, hogy jön, hogyha baj van, ugye? És ennek az alapja valahol az ő létezése. És ezért fájdalmas, amikor valakit elveszítünk, mert egyszer nincs, és már nem tudok rá számítani. És Isten azt mondja, hogy én vagyok. Ez a folyamatos létezés az, ami a szövetségnek biztonságot ad. A második, ami nagyon fontos, hogy Isten azért köt szövetséget Ábrahámmal, mert van egy olyan terve, és a tervének olyan részei, amelyet Ábrahám nem tud, de ami tényleg egy nagyobb összefüggésnek a része. Ábrahám erre nem nagyon látott rá, vagy valószínűleg valamit esetleg ebből felfoghatott. De megmutatkozik ebben az is, hogy Isten cselekvésének olyan dimenziói vannak, amik számunkra felfoghatatlanok. És a szövetségben ezt elfogadhatjuk, hogy Isten sokat tervez, és többet tervez, annál, mint amit mi érthetnénk. Egy népnek a sorsa van elrejtve ebben a szövetségkötésben, és még ő nem tudja, de majd a népnek rendkívül fontos lesz, hogy amikor a proféták emlékeztetik őket, hogy amikor az ő saját identitásukat kell meghatározni, akkor ehhez a ponthoz fognak valahol visszajönni, hogy mi Ábrahám fiai vagyunk. És amikor a proféta igehirdetést halljuk, akkor is az lesz, hogy na, kiszólítnak bennünket, tehát Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene. Ez az a pont, ahol a népnek az identitása van, és annyira szép, hogy persze Ábrahám a neve, amelyik így adja ezt a minőséget, hogy mi Ábrahám gyermekei vagyunk, vagy fiai, de hogy itt végül is Isten cselekvésével van dolgunk. Egy egész népnek a sorsa el van rejtve ebben a szövetségkötésben. De ami igazán különleges ebben a történetben Ábrahám személye szempontjából, hogy valahol az ő sorsa is el van rejtve ebben. Itt van egy ember, akire Isten azt mondja, hogy fontos vagy, és számítasz, és bízhatsz bennem, és megőrizlek, és megtartalak téged. És valahol megvalósul az a másik nagyon mély emberi szükséglet, amit elrejtettség szükségletnek neveznek, az, hogy az embernek szüksége van arra, még felnőttként is, hogy biztonságban érezze magát. És talán észre sem veszi Ábrahám, de ebben a kapcsolatban és a szövetségben ott van az ő személyes sorsa is. A szövetségi kapcsolatban mindegy, hogy ki mit mond Ábrahámról, hogy őrültnek tartják-e vagy nem, hogy megértik vagy nem, mindegy, hogy mit tesznek ellene, akkor is megmarad, és akkor is van jövője, mert ő az Istené. És tudjátok, miért van különösen nagy jelentőség a számunkra ennek? Mert ezt, a személyes elrejtettséget, és ebben Ábrahám a saját szerepét se nem becsüli túl, se nem becsüli alá. És ez a legnehezebb. Hogyha megértjük, hogy fontosak vagyunk az Istennek, vagy hogy szeret bennünket, vagy hogy terve van velünk, vagy hogy használ bennünket, vagy adott ajándékokat, és hogy szolgálatba állít akár, ugye fokozhatnám tovább, akkor ez a két veszély fenyeget leginkább bennünket, ha meghalljuk a hívást és követjük őt. Hogy túlbecsüljük magunkat, és azt gondoljuk, hogy tényleg minden körülöttünk forog. És állandóan tényleg azzal vagyunk elfoglalva, hogy ez mennyire jó, mennyire szeret engem az Isten, és ezt az állapotot lehetőleg tartsa is fent, és önmagunk körül kezdünk el forogni. A másik pedig, amikor teljesen alábecsüljük magunkat, és azt mondjuk, hogy teljesen mindegy, hogy mi van velem, csak az Úr dolgai érjenek célhoz, és így feloldódunk, teljesen feloldódunk ebben. Ábrahám belelép ebbe a szövetségbe, és járja az utat, vállalja az ezzel járó kihívásokat. És különösen is abban a példa a számunkra, hogy se nem becsüli túl, se nem becsüli alá a saját jelentőségét. Mi köze lehet mindennek a személyes életünkhöz, a családunkhoz, gyülekezetünkhöz? Miben állít bennünket ma ez a történet kihívás elé, vagy mire hív bennünket válaszra? Az első kérdés az, hogy, hogy merre is tart az életünk, nem tudom, hogy aki most itt vagy, te már Isten szövetségében élsz-e vagy sem. Lehet, hogy először jársz itt, lehet, hogy keresed ezt az utat, vagy azt mondod, hogy hát még kóstolgatom, így megpróbálom megérteni, vagy nem, van-e közöm ehhez, vagy nem. Szóval, hogy én még nem biztos, hogy azt mondom magamról, hogy én Isten szövetségében élek. És neked szól az üzenet, hogy ebbe a szövetségbe Isten téged hív, hogy ennek te a része lehetsz. És persze mindannyiunknak, azoknak is, akik már ebben élnek. Mert hogy ebbe a szövetségbe úgy lehet ma belelépni, nem kell állatokat ketté vágni, és a domboldalra kirakni, és akkor átmenni közöttük, hanem mi hitáltal Krisztusért lehetünk részei ennek a szövetségnek. Isten ugyanis elküldte az ő fiát, a megváltót, aki meghalt a bűneinkért, feltámadt, megváltott bennünket, kifizette a bűneink büntetését, szabad utunk van az atyához, és hitáltal ezt megragadjuk, akkor részei lehetünk az ő történetének. És elsődlegesen így állít és szólít meg bennünket, hogy vajon be tudunk-e lépni ebbe a szövetségbe, meg akarjuk-e újítani ezt, és meghalljuk-e napról napra azt, ahogyan Isten ebben a szövetségbe bennünket hív. A második dolog, ez a kontroll téma. Azért nehéz ez, mert én azt tapasztalom, hogy a leginkább az ember akkor tapasztalja meg ennek a súlyát és a jelentőségét, amikor már nem tudja tartani a kontrollt. Egészen addig, amíg van ereje, meg képessége hozzá, addig foglalkozik vele, mint téma, de azért úgy teszi a dolgokat, ahogyan azt ő szeretné. És amikor elfogy az erő, vagy egy betegség, vagy egy krízis miatt, vagy mert egyszerűen az ember, ahogy idősödik, hogy egyre kevesebb ereje van irányítani, vagy akár elveszít valakit, akkor találkozik ennek a súlyával. És az elmúlt héten volt, ugye halottak napja, emlékeztünk az elveszített szeretteinkre. Ha más nem, ez az a pont, ami szembesít bennünket ezzel, hogy végső soron nem tudunk kontrollt gyakorolni az életünk felett, nem tudjuk megtartani az életünket. És az is lehet, hogy teljesen a másik végén vagy, és azt mondod, hogy csak sodródom. Mind a kettőre az a megoldás, hogy arra van szükségünk, hogy valahol Isten irányítása, Isten vezetése alá kerüljön az életünk. És itt, ezen az Isten tiszteleten, itt és ma, és lehetőségünk van Isten elé állni, és azt mondani neki, hogy Uram, szeretném, hogy a szövetségben téged követve te vezetnél, te irányítanál, és ismered a szívemet, látod, hogy milyen ember vagyok, látod, hogy nekem ez könnyen megy, vagy éppen nehezebben, és hányszor kimondtam már, mert néha én magam unom, hogy hányszor kimondtam, és nem sikerül, de kérlek, hogy formáljád. Mert nekem sokkal jobb, hogyha te vezetsz. A szövetségben élni tehát nem csak azt jelenti, hogy belépek valami jó kapcsolatba, és onnan Isten garantálja az én jólétemet, hanem belépek egy olyan kapcsolatba, ahol nem én irányítok. Ez nagyon nagy rizikó. És újra erre oda kell magunkat szállni, de hisszük, hogy ez nekünk a jobb, és ez Istennek is a kedves. A következő, a saját életünkre nézve, azt hiszem, hogy ez a harmadik, hogy mit is kezdjünk a bibliai példákkal, a bibliai ideálokkal. Beszélgettünk erről egy körben, erről a történetről, és hogy így rögtön az jött ki, így ilyen keresztény körbe, hogy hát igen, Ábrahám, micsoda példa, és sokan sorolták, hogy így példa a hitbe, úgy példa a hitbe, és azt fogalmaztam meg, hogy azért áll előttünk egy ilyen személy, és azért egy konkrét élő személyeken keresztül mutatja be Isten saját magát, hogy ők példákká váljanak a számunkra, és ne ideálokká. Mi a kettő között a különbség? Ha bibliai személyekből, szereplőkből ideált csinálunk, akkor az elérhetetlen magasságban lesz, és tökéletesnek látjuk, és leginkább csak kisebbnek érezzük magunkat nála, és nem nagyon segíti a hitbeli fejlődésünket és az Istennel való kapcsolatunkat. A példa ezzel szemben mindig valamilyen húsvérember, és megmutatkozik az ő esendősége, aki Isten nélkül nem lenne sehol. De Istennel tényleg egy olyan valaki, aki járt előttünk egy utat, amin mi is járhatunk. Nem vagyunk egyedül, azonosulhatunk vele különféle dolgokban. Gondoljuk csak el, ha kicsit tágabban ismerjük az Ábrahám történetét, hogy beletekintesz például abba, hogy milyen családja van utána Ábrahámnak, a gyerekeiben, az unokáiba, milyen konfliktusok, nehézségek, és akkor Tényleg azt mondhatod, hogy és ez Isten népe, hát ez kicsit felszabadít, hogy nem az én családom a legrosszabb a világon. De reménységet is ad, hogy ilyen nehézségekből, ilyen konfliktusokból is Isten jót tud kihozni. Vagy gondoljunk csak bele, milyen lehetett ott élni abban a kánaani kultúrában, ahol mindenki több Istent imádott, és teljesen egyértelmű volt a termékenység Isteneknek a tisztelete, milyen lehetett egy ilyen helyzetben egy Isten hitben élni, és egyetlen egy Istent, az egyik az Istent imádni. Kisebbségi létben, egy kicsit különcként. És már is azt mondhatod, hogy őt is megtartotta az Isten, és ha hasonlót élsz át, akkor ebből vigasztalást tudsz merni. Ne csüggedj. Fontos látni ezeket a bibliai szereplőket így, mint akiket példaként adott elénk az Isten. És végül, mit kezdjünk Isten ígéreteivel? Nagyon kézzelfoghatóak azok az ígéretek, amiket itt Isten adott Ábrahámnak. Konkrétak, veled leszek, így lesz, úgy lesz, elviszlek, fogságba kerülsz, kihozlak, és nyilván olyan értelemben nekünk Isten nem ad ígéreteket, mint ahogy Ábrahámnak adott. Ezek valahol egyszeri, megismételhetetlen dolgok vannak. És érdemesebben is óvatosnak lenni, vagy mérsékeltnek lenni, hogy olvassunk a Bibliában egy ilyen ígéretet, ezt nagyon gyorsan magunkra venni, mert lehet, hogy még az is lehet, hogy Isten ezt nekünk mondja, de hogy vannak olyan ígéretek, amelyek egyszerre szóltak. De ugyanakkor könnyen elképzelhető, hogy az Isten veled nagy dolgokat akar tenni. Gondolj csak el, itt vagyunk ebben a kultúrában, ebben a realitásban, ebben élünk, dolgozol, amit dolgozol, holnap felkelsz, valószínűleg elmész dolgozni, és hogy tényleg mi van akkor, hogyha Isten rajtad keresztül is valamit akar tenni, ha el akar élni az embereket, akikkel találkozol, hogyha bevon a szövetségébe is, hogy ebben neked feladatot szám, és erre nézve bíztat. Mi van akkor, hogyha kapsz egy ilyen hívást Istentől, akár egy igét, akár valahogy megérted a Szentlélek által, hogy neked dolgod van, hogy valahogy szolgálnod kell őt, bizonyságot tenni, vagy egyszerűen a munkádat úgy végezni, hogy tényleg Isten dicsőségét szolgálja, és róla beszéljen. A legnagyobb baj, hogy az ígéreteket, vagy ezeket az indításokat meg akarjuk érteni. És megint a kontroll, hogy na jó, de hogy lesz? Vagy ez miről szól? Vagy tegyük megfoghatóvá. Mi kultúránkban ugye azt tudom irányítani, amit értek. És Isten ígéreteire és hívásaira ugyanakkor nem ezt várja tőlünk, hanem a hitvallást, a hitet várja tőlünk. Azt, hogy rábízzuk azt, hogy mit tesz velünk, hogy hogyan használ, és hogy ez hogyan fog történni. Isten tehát a szövetségével hív bennünket, és nagyon jó beletekinteni utólag így ebbe a történetbe, ami nem csak egy embernek a története, nem csak egy népé, hanem Krisztusban valahol a mi történetünk is. Isten ott, amikor ezt megtette Ábrahámmal, már látjuk sok ezer év távlatából, hogy valóban hűséges. Erősítsen ez bennünket, és vigyen arra az alázatra, hogy akarjuk napról napra mi is átadni Istennek a kontrollt, és megújítani a vele való szövetségünket abban, hogy hűségesen keressük és követjük őt. Amen.
Folytassuk az imádságot. Urunk és Istenünk, te bizony nem egyszer láttál már bennünket, ahogyan karba tett kézzel toporzékolunk előtted, szívfacsaróan dühöngve előtted, hogy meddig még. Urunk, meddig még, meddig nem látjuk a kimenetelét a daragokra tört szívünknek, a bizonytalanná lett jövőnknek, kimenetelét a betegségünknek, kimenetelét a tanulmányainknak, kimenetelét a széthullóban lévő családunknak. Sokszor még azt se látjuk, hogy a holnapnak milyen lesz a kimenetele. Nem látjuk nagyon sokszor, hogy kik vagyunk, az se, hogy kik legyünk. Urunk és Istenünk, annyi mindent nem látunk, de egyet engedj meg nekünk. Úgy látni téged, mint mindeneknek urát. Urunk és Istenünk, azt viszont látjuk, nem tudjuk nem látni és nem észrevenni, ahogyan a mellettünk levő szenved. Nem tudjuk nem látni a gyászoló fájdalmát, Nem tudjuk nem látni és nem érezni fiatal és idős, daganattal küzdő társainkat. Nem tudjuk nem látni és nem észrevenni a városunk éhségét és szomjúságát az életre és az igazságra. Nem tudjuk nem észrevenni a világ összeroppantságát és zavarodottságát. Látjuk ezeket, és te is látod ezeket. Egyet engedj meg nekünk, és nekik. Úgy látni téged, mint mindezeknek, és mindeneknek az Urát. Úgy is könyörgünk most hozzád, ahogyan a te szent fiad tanított mi bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.